Szavak, amiknek súlya van, legalább két találkozáson fogunk ezzel a témával foglalkozni. Az első rész következik most. Az Efézusi levélből szeretném, hogyha olvasnánk igét. Az Efézusi levél 5. fejezet első versétől, olvassuk a szakasz végig, a 17-es versig, ki is lesz vetítve, ott is tudjátok követni az igét. És akkor ennek az igének a szellemében fogunk a beszéd természetéről, jelentőségéről szólni. Egy kicsit érinteni fogjuk azt is, hogy a beszéd a jelen kultúránkban milyen változáson megy keresztül, és milyen céllal megy keresztül változáson, és majd a következő találkozáson ennek a gyakorlati működését is meg fogjuk nézni, és valószínűleg valamilyen mélységben a szellemi harcban gyakorolt szerepéről is fogunk szólni a beszédnek. Tehát így hangzik Isten igéje az Efézusi levél 5. fejezet első versétől. Legyetek tehát követői, Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznasság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, hanem ahogyan ezt szentekhez méltó, most már gondolataim. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs örök élete a Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek rá tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen. Eddig Isten igéje. A beszédről tudjuk, a Szentírásból látjuk, hogy Isten lényének része. Isten szól, és ahogy a Mózes első könyvében látjuk, a teremtés eszköze a beszéd. Ez nagyon fontos megérteni, most szépen haladunk egy folyamatban. Lesznek olyan dolgok, amit némelyikőtök már hallottak, de ne kapcsoljatok ki. Mert most viszont azt mondom, hogy ennek a mai elhangzottaknak rendkívül fontos szerep lesz a következő alkalom elhangzottak megértésében, mert egy folyamatban megyünk előre. Tehát nézzük meg, ugye azt látjuk, hogy a teremtésnél Isten szavakat használ. Amikor a világ születik, akkor az Isten szava által születik, tehát a szó, a beszéd teremtő erőt hordoz. Szavakat használ Isten, nem mást, milyen különös, nem tudom, belegondoltál-e már ebbe. Hogy Isten szól, bármi történhetett volna, csettintetett volna, varázspálcával ütetett volna, mint a mesékben van, de nem, Isten szól, beszél. És a beszéde teremtő erővel bír, és létrehoz valamit, ami nem volt eddig látható. Ezt olvassuk. Csak az első nap eseményei a Szentírásban. Mózes első könyve, első rész, első vers, tehát a bevezetésnél tartunk. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen, vagy üres, kellékek nélküli volt, és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke, a Szent Szellem lebegett a vizek fölött. Vagy kotlott, ahogy hallottuk. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte, így lett este és lett reggel, első nap. A holdat, a csillagokat és a napot majd csak a negyedik napon teremti az Isten, azaz a világosság természeténél fogva nem a naphoz köthető. A világosság a teremtés első megjelenése, és látjuk azt, hogy a világosság, amit olvastok Efézus levélben, nagyon nagy erővel bír. Azt mondja a Szentírás, ha leleplezze a világosság a sötétséget, akkor elveszíti az erejét az ördög. Ez a csoda benne, amikor az ember életében belép Isten szent lelke és igéje, és leleplezze a szívének a romlottságát, tehát bűn ismeretre és bűn bánatra jut, és ez a világosság felszíne hozza a romlottságát, és megvallja, elveszíti az ördög az erejét az élete felett. De a világosság leleplezte a benne lévő sötétséget, és meg is törte azt. Ezért nagy jelentősége van az isteni világosságnak, amikor teremt az Isten világosságot egy emberi szívben, a szava által ma is. Az evangélium igéje által teremt az Isten világosságot az ember sötét szívében. És világosítja meg az értelmét is. Tehát Isten szava által teremtette ezt a világot. Aztán azt is látjuk a Bibliában, hogy a Földön a teremtett lények közül egyetlen egy lénynek adta Isten ezt a tulajdonságot, azaz, hogy szavak, és a szavak összefűzött értelmes módján beszéd által fejezze ki önmagát. Ez az ember. Az Isten képűségéből fakad az embernek, hogy kapta a beszéd képességét, a szavak ajándékát, és a beszéd képességét. Ez az ember, hogy szavak által képesek vagyunk kommunikálni, és kifejezni a legmélyebb érzelmeinket is. Némely ember kapott ehhez még külön talentumot, képességet, őket nevező költőknek, íróknak, akik nagyon mély szívé rezdüléseket is képesek a szavak mondatba fűzése által elintárni. És az ember beleremeg egy-egy mondatba, hogy hogyan is fogalmaznak. Több ilyen mondatot is lehetne idézni, de emlékszem, egyszer teológián beszéltünk Ady Endréről, aztán van egy ilyen verse, Istenhez hanyatló árnyék. Tehát ez a mondat is. Tehát ezzel lehet gondolkodni. Oké. Azt is tudjuk, hogy a teremtett világban még vannak olyan lények, akik képesek, bírják a beszéd ajándékát, ők az angyalok. Dániel proféta könyvében azt olvassuk, hogy Dániel látomást kap a világbirodalmakról. Nagyon érdekes egyébként, ha csak gondoljatok bele, hogy Dániel, amikor a történelmről kap kinyilatkoztatást, a adott világbirodalom, amiben ő ugye felső vezetőként oda deportált zsidó gyerekként fölnőtt, aztán pedig egészen magasra emelte az Úr volt, és aztán pedig a történelmet Dániel az Istentől kapott látomásban birodalmak váltakozásaként írja le. Nem tudom, ezzel ne gondolkodhatok-e már. És amikor keresi az Istent, hogy ezek a birodalmak, ez a látomás mit is jelent, akkor a Biblia azt mondja, hogy elküldte Isten az ő angyalát. Azzal a küldetéssel ezt mondta Isten, hogy emberi hangot hallottam az Uraj felől, és így kiáltott. Gábriel, magyarázd meg neki ezt a látomást. Ő odajött, ahol álltam, én pedig megrémültem, jöttére, és arcaborultam. Akkor ezt mondta nekem, ugye ez az angyal, Gábriel, egy fő angyal. Értsd meg, emberfia, hogy a végső időről szól ez a látomás. Tehát látjuk, hogy az angyalok is bírják a beszédképességét, kommunikálnak szavakkal. És a másik ilyen eset a Bibliában, a Lukács evangéliumában van lejegyezve, amikor Zakariás pap, keresztelő, vagy bemerítő Jánosnak az apja találkozik benne a templomi istentisztelet, templomi szolgált végzése közben egy angyallal, szintén Gábriellel, és azt olvassuk a Bibliában, hogy az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten szín előtt állok, elküldött engem, hogy beszéljek veled. Hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. Na most látjuk tehát, Isten, amikor kommunikálni akar az emberrel, akkor szintén szavakat használ. Ezért kulcsfontossága a Szentírás. A Szentírás nélkül nem létezik az, hogy valaki Isten hangját hallja. Tehát Biblia nélkül és Isten igéje nélkül nem lehetséges Istent hallani. Isten szavakban kommunikál, és le is íratta az ő szavait a Szentírásban. És a szavak pedig látjuk, hogy teremtő erőt hordoznak, változásokat hoznak létre, az emberekben hitet támasztanak, amikor például Gábriel Máriával beszélt, akkor hit támadt a szívében, és fogant a Szentlélektől, és megszülte első szülő gyermekét, Jézust. Mivel az angyalok is kommunikálnak és beszélnek, ezért a bukott angyaloknak is van ilyen képessége. Nagyon érdekes, majd még vissza fogok erre térni, csak most eszembe jutott, hogy, és elmondom, hogy el nem felejtsem, hogy a démonok, ugye a démonizó kifejezés jelent tanítót is. Tehát a bukott angyaloknak, a bukott szellemi lényeknek az egyik tulajdonsága, hogy tanítanak. Nyilván ők vannak a hamis tanítók szellemére rátapadva, és hamis tanítók mögött. Ez nagyon fontos egyébként, mert, mint mondtam, Isten a teremtésnél szavakat használ. A szavak teremtő erőt hordoznak, ezért, ha valaki tévtanokat mond, akkor szintén teremteni akar egy világot. Egy antivilágot. És ezért érzékelitek ebben a mai korszakban, a utolsó időknek ebben a korszakában, hogy mennyire erőteljes a hamis beszédnek a nyomulása. És akkor erre majd még visszatérünk, de ez már a következő találkozáson, most csak érinteni fogjuk. Sátán, ördög, Lucifer. Ugye ez nagyjából ezeken a neveken említik az ördögöt. Sátán ugye ellenfelet is jelent, Isten ellenfeleként. A Lucifer pedig a latinból van, ugye Vénusz, a fény, a hajnalcsillag, vagy egészen szó szerinti, betű szerinti fordítás szerint azt jelenti, hogy fényhordozó. Ezért ez a Lucifer név, ugye ezt jelenti, hajnalcsillag, fényhordozó. Egészen a hajnalcsillag értelmezés, az Bibliába gyökerezik természetesen, a Sátánról magáról Jobb könyvének első és második fejezetében beszél a Biblia, mint aki bejár és az Isten színe elé, és a küldetése az, hogy az embereket a mi voltukban gyalázza. És az embert gyakorlatilag befeketítse az Isten előtt, és már akkor elkezdi, látjuk a Jobb könyvében, hogy valami olyan dolgot helyezzen el az emberről, Isten előtt és az emberben, aki nem. Egy másik identitást. Azt mondja, jó, nem szeret téged igazán. Hát megállottad, azért szeret. Ha elvennéd tőle, nem szeretne. Tehát jobb identitása, hogy szereti az Urat, az hazugság. Ez egy rendkívül fontos igazság a mai ember számára. Az identitásában támadja meg már az Ószövetségben a beszéd, a vádaskodó beszéd által az embert. És ne csodálkozz azon, ha te keresztény ember vagy, és követni akarod az Urat, hogy a legtöbb támadást pontosan ezen a területen kapod, hogy te ki vagy Krisztusban. És hazugságokat próbál az ellenség tanítani magadról is, meg Istenről is. A Jób 38.7-ben hajnal csillagoknak nevezi a Biblia az angyalokat. Az angyalok világát nyilván Isten, és a másik ugyanebben az igében az angyalokat, az a Bén Elohim, az Isten fiaknak is nevezi, hajnal csillagoknak is, az Isten fiak újonganak az Isten teremtett világának, mikor Isten teremtett, és örvendeznek az Isten teremtő munkájának. Tehát ezek közül való volt a sátán is, Lucifer is, és a vele tartó bukott angyalok is mind. Isten fiak voltak. Tehát Isten teremtményei, Istentől kaptak életet. Egészen a Biblia elején egy nagyon különös korszaknak lehetünk a tanúi, beszámol a Biblia röviden ugyan, a Mózes első könyve 6. fejezetében, de nagyon képletesen és képszerűen beszél róla, egy olyan korszakról, ami Noé kora volt, és a Noé bárkája kapcsán olvashatunk róla, és majd az özönvíz, mint ami pontot tett ennek a világkorszaknak a végére. arról beszél a Biblia, hogy bizonyos bukott angyalok leszálltak a földre, és szexuális vágyat éreztek az emberek leányaival iránt, és velük háltak, és születtek ebből a názból bizonyos lények. Na, ugye ez a science fiction. Mi van, de így már hanyadik típusú? Hát igen, kétségkívül ugye nem, nehezen érthető, mert kevés is van róla a Bibliában, kevés kijelentés van a Bibliában. Nefilimnek ugye mondja a Biblia, vagy Gibborim, tehát óriások, hatalmasok, de picit próbáljuk megérteni az üzenetét ennek, és pontosan most az a lényege, hogy a nefilimek, az nefilim, ugye ez többes szám, tehát hogy a nefilim, ez egy többes számú szó, csak többes számú jelenik meg a Bibliában. Ez valóban a bukott angyalok nászából származó lények-e, vagy nem elsősorban ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy megértsük, hogy mit hoztak létre. A megjelenésükkel, a földi megjelenésükkel ezeknek a gonosz szellemi lényeknek mi változott meg a földön? Milyen hatása volt, amikor megjelentek? És egy csomó dolgot a történet folyamán meg fogunk érteni, és folyamatokat fogunk megérteni, amit a szemünk elő zajlik ma. És meg fogjuk érteni azt is, hogy miért ennyire fontos, hogy ingyenes legyen a kommunikációnak minden formája. Miért ennyire fontos, hogy ingyen juthass hozzá a tartalmakhoz. És miért kellett várni erre a korszakra addig, amíg ez létrejön, és lehetővé válik. Szóval az Isten fiak, az emberek lányai a hátak, és ezzel hozza kapcsolatba a Biblia, hogy ebben a korszakban megjelentek óriások, hatalmaskodók. Egyébként a nefilim kifejezés jelent bukottat is. Tehát ezért szokták mondani, hogy valószínűleg valamilyen közük lehettek a bukott angyaloknak ezekhez a lényekhez. A Mózes első könyve 6. részének 4. versétől a következőt olvassuk. Ja, és azért még annyit mondok, hogy a Bibliát olvassátok majd ebben a témában. Mózes 4. könyve 13:32-33-as versében azt látjátok, hogy a honfoglaló zsidók találkoznak óriásokkal, ahol szintén a nefilim kifejezés van. Azt mondja, hogy sőt, láttunk ott óriásokat, Anák óriás fiait, olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is így néztek ránk. Tehát nyilvánvalóan voltak a Mózes idejében is olyan lények, olyan gnómok, vagy olyan torz lények, akik hatalmasak voltak. A Biblia leírása szerint voltak, akik 4 méteresek voltak. Tehát ilyen típusú személyekről beszél a Biblia, de most, hogy ezek a kinek a leszámozottai, hogy valóban abból vagy nem, ezt azért nem tudjuk 100%-ig biztosan kimondani, de hogy közük van a munkához, ami történik, a folyamatokhoz, ami történik, ezeknek a bukott lényeknek, ez biztos, ez tetten érhető. 1 Mózes 6.4-től, tehát így hangzik, abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt, még azután is, tehát egy párhuzamos dologról van itt szó, óriások éltek a földön, ők azok a vitézkedők, és ez a lényeges itt, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság, és látjátok a folytatást, az emberi gonoszság mennyire hatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka, és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Tehát, ugye, mondtam, hogy egyesek azt mondják, hogy ebből a nászból a bukott angyalok és az emberek lányaik nászából születtek a nefilim, vagy gibboim, tehát ezek a óriások. Mind a kettő szót használja itt is párhuzamosan, tehát a nefilim és a gibborim is párhuzamosan van, mint hogyha minősítő jelző lenne a kettő egymás mellé. Az emberi gonoszság megsokasodik a földön a Noé korára, És ekkor, ebben az időben óriások éltek a Földön. Nos, mint egy párhuzamos kijelentés is értelmezhető. Tehát, hogy az óriások és a nefilim az párhuzamosan éltek. Tehát nem feltétlenül van kapcsolat a kettő között. Ezt azért mondom, ha olvastok utána, mind a kettő megjelenik a Biblia magyarázatokban, de nem ez a elsődlegesen fontos ma a mi számunkra. Nézzük tovább. A Gibbor kifejezés megjelenik máshol is, egyes számban is. Van egy személy a Bibliában, akire használja a Biblia ezt a hatalmas szót, ezt az óriás hatalmas szót, őt hívják Nimródnak. Nimród nevéhez az első birodalom kötődik. A világon létrejött első birodalom, amelynek ő volt a császára, vagy királya, vagy uralkodója. Ő volt a Gibborja a világtörténelem első birodalmának, amelyben több városnak az alapítója is volt. Többek között Ninivének és Babilonnak is. Az 1 Mózes 10.8-ban olvassuk, 8-tól olvassuk, Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön. Hatalmas vadász volt az Úr előtt, ezért mondják, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Országa először Bábelben, Babilon. Ugye a Babilonból kinéztek a palotáról, a babiloni birodalom, amikor létrejön, kinéztek a babiloni palotából, és a folyó parton ott volt a Bábel tornya. Ezt meg is jelenítik egyébként sematikus ábrázolásokon, hogyha megnézitek. Oké. Tehát először Bábelben, vagy Babilon, aztán Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sinár földjén volt. Arról a földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rahóbót írt, Kelahot és Reszent, ezt a nagy várost Ninive és Kela között. Na most ennek az értelmezését meghagyom Jánosnak. Ugye városok, meg területek, térségek, ez már nem az én szakterületem. De azt látjuk, és gondoljatok bele, hogy nagy városokat alapít, és ezeket a nagy városokat azért alapítja, hogy a birodalmát és a hatalmát növelje. Gondoljatok bele, hogy az elmúlt 20 évben milyen dinamikával nőnek a városok. Ugye urbanizációnak nevezik, elszakítják az emberek a természettől, és a városokba koncentrálják őket. New Yorkról arra úgy emlékszem, hogy valami 1,5 milliós volt, vagy 1,5-2 évtizede, de pontosan nem tudom a számokat megmondani, de most ugye 8,5 millió laknak nagyjából New Yorkban, és New Yorkban a házakat már, mikor valaki építeni akar egy házat, ugye felhőkarcolt, tehát minden másik sarkon mehetebben épül valami, és nem csak a telket adják el, hanem a légteret is. Tehát, hogy mekkora nézetméter alapterületű, és milyen magas lesz ez a ház. Rengeteg ház épül, mert annyira dinamikusan nő a lélekszám New Yorkban, és New Yorkot nevezik a magányosok városának. És Isten megadta a lehetőséget, egyszer el tudtam menni oda, és akkor döbbenetes volt látni munkaidő után 6-7 óra körül az egyedül ülő embereket a gyors éttermekbe. És ha megnézett, mehettem, mert milyen ingatlanok vannak, legtöbb ingatlan egy szobás. De nincsen család ingatlanok. Nem is nagyon kevés. Amellett, hogy borzasztó drága. Ez döbbenetes. Tehát, amikben élnek ott emberek, a kis lukak. Vagy nincs ablak, vagy alig van ablak. Kivittek a 19. emeletre bennünket, ez a piknikező hely. Így fúj a szél. Látszokalma kikötve a grillező, és van majd 4-5 grillező, nem tudom, mindenkinek van grillező, vagy szétosztották, és akkor viharva. És azt mondta a tulaj, még itt volt kilátás. Azóta felhúzták azt a felhőkarcolót, meg azt a felhőkarcolót, most már azt látjuk. No, de nem is ez a lényeg, hanem látjuk, hogy Nimród az első birodalmat hozza létre, és azt mondja a Biblia, hogy nagy vadász volt az Úr előtt. És az előtt kifejezés a héberben jelent arcot is. Tehát mit is jelent? Az Úr arcával szemben. Tehát nagy vadász volt az Úr ellen. Nagy vadász volt, Nimród, nagy harcos volt, nagy gibbor volt, hatalmaskodó volt, a Teremtő Isten akaratával szemben. Ő létre akart hozni egy saját birodalmat, egy saját világot. És a birodalmi törekvések mindig valami ilyen szellemi mozgást feltételeznek, ez a Biblia tanítása szerint mögötte. És azt látjuk tehát, hogy ezek a szellemi lények rávesznek embereket, hogy hatalmaskodjanak a Földön, és új világot teremtsenek. És ezek a világbirodalmak erről szóltak. Egyébként a Bábel azt jelenti, hogy Bábél, tehát az Istennek a kapuja, ott is arról volt szó, hogy majd mi elérjük az Isten, tehát az embernek ugye ősi vágya, ő legyen a központja a teremtésnek, és majd ő eldönti, hogy ki legyen az Istennel, meg hogy meg mint. Oké. A másik dolog, amit tudunk a sátáron, és ez is egy megdöbbentő volt számomra, amikor ezzel foglalkoztam, én ezt, megmondom őszintén, még így nem figyeltem föl rá, vagy ha valamikor felfigyeltem, már elfelejtettem. Nem tudom, ti tudjátok-e, vagy emlékeztek rá, hogy a sátánnak bejárása volt az édenkertjében. Sőt, Lucifer lakóhelye volt az édenkert. A küldetésének, az istentővet küldetésének a központi terepe volt az édenkert. Ezért nem csak, hogy ott van, amikor Ádám és Éva ott van, és amikor megnézzük egy picit jobban, hogy mit is csináltott az édenkertben, akkor azt is jobban megértjük, hogy miért álltak vele szóba. Na nézzétek, Ezékiel próféta könyvének 28. fejezetében a 12. verstől van egy bibliai szakasz, amely Tírus királyáról szól, de tudjuk, kettős proféciáról van itt szó, azaz azt jelenti, hogy ez a bibliai szakasz egy uralomban lévő királynak a leírása, de párhuzamosan nagyon erőteljesen szól a sátánról, Luciferről is. Nézzük meg, mit mond a Biblia. Azt mondja a Biblia, a Ezékiel 28.12-től, figyelj, emberfia. Itt az eredetiben az van, hogy Ádám fia. Ádám leszámazottja. Ádám fia. Kezd sírató éneket. Tírus királyáról is mond róla. Ezt mondja az én uram az Úr, te voltál mint a mintakép, az öntőforma, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és maragd, ezt is Jánosnak hagyom meg, mert ezek biztos nem véletlenek. Azért azt feltételez, mert bizonyos kövekkel találkozol majd a mennyben, a menny leírásánál is. Tehát itt van egy párhuzam. Erre már nem volt energiám, hogy ezt a párhuzamot kiássam, de nem is lényeges a mai témánkhoz. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad lévő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kerubot adtam mellét, hogy oltalmazzon Isten szent hegyén, hegyén voltál, tüzes kövek között járkáltál, fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság, és nagyon érdekes szó van itt, éberben, mindjárt megnézzük, mit jelent, nem lett látható benned. Na most az álnokság kifejezés kapcsolatban a beszéddel. Azt látjuk tehát, hogy Lucifer bukását megelőzően valamilyen feladattal az édenkertben volt. Legalábbis bejárása volt oda, ugyanúgy, mint az Istennek. És ott élt, ott időzött, ahol az ember lakott, az emberi lakóhelyén volt. Nagy valószínűséggel, mondom ebből a szóból kiindulva, amikor azt mondja álnokság, a jog és az igazság őrzése volt a feladata, tehát az isteni jogrend és igazságnak az őrzése volt a feladata, hogy úgy menjenek a dolgok a teremtett világban, a jogosság és az igazság szolgálatára rendeltetett oda, annak őre volt ott, és valamilyen tanítói szerepe is lehetett az ember felé. Meg volt bízva, hogy valami ugye ezért van az, hogy a démonok tanítók. Tehát valamilyen módon tanácsolhatta az embert, volt kommunikáció ő felé. Azért mondom ezt, mert az álnokságból nyilvánvalóan válik, hogy, és hogy folytatásból is, hogy ez a beszéd téma, ez nem új volt. A Lucifer még akkor ugye nem bukott angyalként és az ember között. Így könnyebb megérteni azt, hogy Ádám és Éva miért állt szóba vele a jó és rossz tudásának fájána. Mondom, ezek, amiket most mondok, azért már nagyon kell bányászni a Bibliába, hogy ezt lássuk és értsük. Nem baj, ha nem értesz erre egyet. Legyen nyugodt, tanulmányoz a Bibliát nyugodtan tovább. Én is ezt fogom tenni. Álnokság. Azt mondja, mindaddig ebben az édenkerti szépség, egy szépség árat róla. Tehát egy isteni, Isten teremtésének a szépség árat erről a lényről, erről a kerubról. Igen, most sok minden meg lehetne még nézni, de nem, én sem néztem meg, most nem is foglalkozunk vele. De most eszembe jut, még jó lenne. Még álnokság nem lett látható benne. Az álnokság kifejezés jelent egyrészt gonoszságot, vagy ugye szóltak gonoszkodást, ármánykodás, csalás, jogtalanság, és a beszéddel is kapcsolatos ez a kifejezés, hazugságot, vádat, vádaskodást és ítélkezés jelent. Hazugság, vád, vádaskodás, ítélkezés. Azt mondja, hogy ez a fajta álnokság egy vádaskodás, ítélkezés formájában jelenik meg, egy hamisságban jelenik meg a sátánnál. Fellázat ugyanis Isten tekintélye ellen, és a szavakat használja arra, hogy Ádámot és Évát van egy más valóságot hozzon létre. Hogyan teszi ezt? A szavakat használja föl a sátán arra, hogy elültesse Ádámban és Évában az Isten szavával kapcsolatos bizalmatlanságot. Tehát szavakat használ, hogy létrehozzon olyan dolgot a szívükben, ami nem volt ott. Rafinált volt az ördög, látta, hogy szavaknak milyen súlya van, milyen ereje van, és elkezdte a szavakat megfosztani a tartalmuktól, és más tartalommal megtölteni. És ezáltal teremteni egy másfajta gondolkodásmód és érzést Ádámban és Évában, az Éva szívében, és ezt az érzést pedig az Istennel, és legfőképpen igével, és nyilván így a személyével kapcsolatos ellenérzés volt. A bizalmatlanság érzése volt. Gondolj bele a kísértés természetében, mint a keresztény vagy, hogy mit támad leginkább az ördög, a hitedet. Így van? A hitedet támadja. Pontosan azt csinálja, mint eddig. És mit akar elhitetni veled, hogy Isten nem olyan, mint amilyenek mondja magát? Nem ez a kísértés lényege? Az összes többi már következmény, hogy elveszel valamit, amit úgy gondolod, hogy jár neked, és majd boldoggá tesz, és aztán ez fájdalommal tölt utána el, mert rájössz, hogy nincs ott semmi. Az Isten szavával szembeni bizalmatlanságot ültette el a beszéd által a sátán Ádámban és Évában. Így olvasok az 1 Mózes 3.1-től. A kígyó pedig ravaszabb, azaz éleseszű, eszes, ravasz, agyafúrt, leleményes, fondorlatos. Sabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úr Isten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Szavakat használ. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Hát ő csak kérdez. Hát Istenem, teremtett. Én nem csináltam semmi rosszat. Én csak kérdeztem. Valóban Isten gyermeke vagy? Szállj le a keresztül. Ha te vagy a Mesiás. Hát nem ezt csinálta? Pontosan ezt csinálta azoknak a száján keresztül, akik ott voltak. Péter odaadja a száját az ördögnek. Azt mondja, mikor Jézus beszél arra, hogy meg fog halni, nem történhet meg veled. Ez lehetetlen. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint szólsz és gondolkozol, hanem az ördög adta a szádba ezeket a beszédeket. Kőkemény. És látjátok, hogy az Isten beszéde létrehoz egy valóságot, de az ördög beszéde is próbál létrehozni egy hamis illúziót. Csak ugyanaz, azt mondja, így feled a kígyónak. Most ez egy új tanítás, tudod? Valami új lecke, vagy miről van itt szó? Azt mondja, hát várjál már. Kertfáilag gyümölcséből ehetünk, hát valamit félreértesz, Lucifer. Hát valamit nem jó könyvet olvasol, vagy... Mi van? Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Ugye ez volt a jó és rossz tudásának fája. De a kígyó ezt mondta. az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz, azaz meg fogjátok ismerni a félelmet, a szorongást, a fájdalmat, a szenvedést. Csak ez nem volt kibontva. Igaz volt ez. Mégis hazugság volt. Az asszony úgy látta. Nézzétek meg, a szó létrehozott az asszony, mert egy másfajta szemléletmódot. Durva. Úgy látta, jó volna enni a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is az a fa, mert okossá tesz szakított gyümölcséből, evett, majd adott a vellő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, tehát mit tapasztaltak, mire nyílt meg szemük, hogy mezítelnek, kiszolgáltatottak, veszélyben vannak. Ezért fügefa leveleket hűztek össze, ágyékötőket készítettek maguknak, megjelent a szégyen az ember természetében. Szintén jövő héten foglalkozunk vele, hogy a mai reklámmarketing milyen mélységében ment bele az okkultizmusnak. Pont ennek, amit itt olvasunk. Majd figyeljetek. Durva. Tehát mennyire áthatja a világot ez a fajta szellem. Nagyon erőteljesen. A kísértő ma is ugyanezt igyekszik elvégezni, tehát, hogy falat emeljen, a bizalmatlanság falát emelje fel az ember és Isten közé. Ezek által, a beszédek által. És elérje, hogy az ember ne bízzon többé teremtőjében, és ne higgy el a Bibliában leírt szavait. A sátán az első Ádámhoz hasonlóan megkísérte a második Ádámot is. Pál apostol az 1 Korintus 15:45-47-ben beszél arról, hogy a názareti Jézus, a Mesiás, a második Ádám. Aki asszonytól született, és egyébként proféciában már a Mózes első könyve 3. rész 15. versében is van róla szó, hogy sarkát marosodni, meg a fejre taposra. Tehát jön egy szabadító, a Mesiás, a megváltó. Elment a mi úrunkhoz, a názareti Jézushoz, és pontosan ugyanúgy elment a sátán hozzá, mint hogy elment annak idén az Édenkertben Ádámhoz és Évához. A trükk ugyanaz volt. Elkezd beszélni, elkezd ígéket idézni, bibliai idézeteket mond, félig, negyedig, tehát elkezdi a Biblia szavaitnak a tartalmát kicserélni. Más tartalommal ruházza fel a Biblia igéit, hogy kihagy belőle egy-két dolgot. Ez ugye maga a megtévesztés. És ugye először testkívánság, szemkívánság, élettel való kérkedés, báványimádás, erre próbálja rávenni a názareti Jézust, és jön a harmadik dolog, ami a mi számunkra, ugye a birodalmi építés szempontjából fontos kijelentés, ami egyébként zajlik ma is körülöttünk, a Máté 4:8-11, azt van leírva, majd magával vitte az ördög, ugye az Úr Jézust, egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán. Mert megvan írva, az Urat, ha te Istenet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Tudjuk, hogy a sátán nem üres ígéreteket tett, amikor a világ fölötti fejedelemségről beszél, mert Jézus nem mondta neki, hogy hazudsz. Nincs mit adnod. Tehát nyilvánvalóan Jézus tudta, hogy a sátánnak bizonyos fajta fejedelmi hatalma ezen a világon van. Ő maga mondja, három igét olvasok, a János 14:30 és a János 18:36, ez Jézus szavai, majd olvasom Pál szavait, János 14:30, már nem sokáig beszélek veletek, mert eljön, hogy van oda írva? E világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma, tehát ebben a világban van uralma az emberek felett, de én felettem nincs. Mert nincs bennem bűn. Úgyhogy a sátán hatalma a bűn miatt van az emberem. A bukás miatt, ugye nem bízik Istenben. A bűn pedig az, hogy nem hisznek én bennem, mondja Jézus. Nem bíznak én benne. Ez a bűn. A János 18.36-ban pedig ezt mondja az Úr Jézus Pilátusnak válaszolva, amikor kérdezi, hogy te vagy a zsidó királya? Akkor Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Tehát én nem építek földi birodalmat. Ha ebből a világból való volna, tehát abban az értem, hogy ti várjátok, meg gondoljátok. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom, királyságom nem innen való. És a 2 Korintus 4.4-ben olvassuk, ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, figyeljetek, mert hitetlenek. És így nem látják a Krisztus dicsőségről szóló evangélium világosságát, aki Isten képmása. Na látjátok, ezért kell imádkozni és bizonyságot tenni. Mert ima nélkül nem lesz ereje a bizonyságtételünknek. Az Isten szelleme nélkül nem lesz töltet a bizonyságtételünknek, és nem fognak az emberek megszabadulni. Az emberek nem csak akkor térnek meg, amikor elmondjuk nekik az evangéliumot, hanem akkor a Szentlélek bizonyító ereje is ki tud menni benne. Ezért fontos az ima és a tanúbizonyságtétel együtt. Mert megvannak vakítva az emberek. A tanítványok, amikor föltámad az Úr Jézus, szintén ebben a világi gondolkodásmódban vannak, azt mondják neki az Apcsel 1.6-ban, Uram, nem ebben a korszakban állított fel a királyságot, Izraelnek! Az Apcsel 1.7 válaszol Jézus, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkre és alkalmakra tudakodjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett, ellenben erőt kaptok, 8. versben, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, és sőt, egészen a föld végső határáig. Tehát Jézus világossá teszi a tanítványoknak, hogy ő nem akar egy császárságot létrehozni, amelynek ő a császár, Augustus helyett, vagy a római császár helyett, és természetesen nem római polgárjog lesz benne, hanem jeruzsálemi polgárjog lesz benne. És akkor jeruzsálemiek lesznek az elit, mint a rómaiak, a főnök lesz Jézus, de azért nekik hát ez komoly birodalmi pozíciók jutnak, mint Pilátusnak legalább. De azt mondja Jézus, hogy nem jól gondolkodtok, én nem akarok ilyen típusú birodalmat létrehozni, aminek a fejedelme a sátán. Tehát annak olyan típusú. Ellenben azt mondja, hogy a szavakat fogjátok használni, méghozzá úgy, hogy egy új világ teremtődjön az emberek szívében. És azt mondja, hogy ellenben tanúim lesztek az egész világon, és a Szentlélek töltetével, hatalmával és erejével fogtok rólam az evangélium által tanúbizonyságot tenni, és az isteni hatalom és erő egy új teremtést fog létrehozni. Aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és egy új jött létre. Az Isten Szent Lelkétől átadott evangéliumnak teremtő hatalma van, létrehozza az ember szellemében az új teremtés, az új embert, amely Krisztus képére és hasonlóságára elkezd elváltozni. Tehát nagyon fontos, hogy Jézus ne ezzel foglalkozzatok, hanem a szavakat használjátok az Isten szerinti teremtés eszközéül. Hirdessétek a Szent Lélek ereje által az evangéliumot, és emberek fognak újjászületni. Megtérni és újjászületni. Szentlélek elvégzi bennük azt a munkát, amit ti soha nem tudtok. Dániel próféta könyvéből még fontos igazságokat látom, meg a birodalmi struktúrák természetét tekintve. A Dániel 10.20-ban olvassuk, ugye Gábriel érkezik Dánielhez, aztán így szólt, tudod-e, miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével, és ha abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik. Ugye itt nyilván a látomásában Dániel kapott mind a perzsa birodalomról, mind pedig a fölemelkedő makedon görög birodalomról egy képet, hogy meg fog történni. És azt mondja az angyal, Gábriel angyal, említi Mihály arkangyalt is, a hadak vezérét, hogy van egy szellemi küzdelem, egy szellemi csata, méghozzá ezeknek a vezéreivel, fejedelmeivel. Nagyon érdekes kifejezés van a vezér szó helyén. Tehát a perzsa birodalom fejedelme vagy vezére, meg a görög birodalom vezére és fejedelme. Talán a történelmi ismereteitekből még emlékeztek rá, hogy az van benne, hogy vazallus. A vazallus volt az az uralkodó, aki egy nálánál hatalmasabb uralkodó kegyeiből uralkodhatott, és védelmet élvezett, de köteles is volt a hadait rendelkezésre bocsátani, ha a hűbér úr hadba vonult, lerövidítve, adófizetés, stb. Minden volt. Történelmre ezt olvassátok. Azt mondja a Biblia, hogy a Persa birodalom vazallus királya, vazallus uralkodója, és a görög birodalom vazallus uralkodója az, akivel küzdenem kell. De azt lehet látni, hogy ezeknek a birodalmaknak az élén, tehát egy nagyon erőteljes démoni, és egyébként katonai jelzőket is jelent, maga a vezér, egy nagyon erőteljes démoni fejedelem ül meg egy ilyen birodalmat. Mi Nimród esetében láttuk. Ugye történetfolyamos végigvittük, a démonok megjelenése milyen módon épít birodalmi struktúrákat ki. És hogy használja erre a beszédet? Mint teremtő eszköz, tehát teremteni akar egy új világot. És ha belegondoltok, hogy mennyire gonoszak a birodalmak, hogy mennyi háborúért és mennyi szenvedésért felelősek a világtörténelemben. Mennyi pusztítás, mennyi szenvedés. És nézzétek meg ma tőlünk néhány száz kilométer Ukrajnába. Láttam 4 ukrán srácot egy Teslával a múlt héten egyik benzinkútnál, és látom, hogy 40 milliós Teslával voltak, tehát nyilván megvették az életüket. 10 évesek lehettek. Aztán 20 egyik se volt. És megindult a szívem, ők meg tudták venni az életüket, mert lehet 4-ből 3 meg 60 fronton. De hány fiatal van ma, akit elvisznek akarata ellenére, hogy valamiért harcoljanak, amiért nyilvánvalóan nem akarnak. Hát nem gonoszság ez? Hát nem maga a gonoszság? Tehát lehet látni, hogy hogy a világ birodalmak mögött nagyon erőteljes a sátán vazallusaiának. Olyan személyek, akik rendelkezésre bocsátották az ő képességeket, lehetőségeket, hogy felturbozza a sátán őket, és tudjanak hatalmat növelni a földön. És lehet látni, hogy a harmadik birodalomnak hívta Hitler a náci Németország központú birodalmat. Ugye? Harmadik birodalom. Római, német-római császárság, a náci német birodalom. Miért volt neki ennyire fontos? Hát tudjuk, nagyon komoly démoni tevékenység volt mögötte. Ő okkult személyeket működtetett, Goebbels volt a kapcsolattartója, a német fő boszorkány tanácsadója volt Hitlernek. Olvassátok el, van erről könyv, világi történészek is írnak róla. Van egy ilyen könyv, ugye azt hiszem, hogy a nácizmus és az okkultizmus, talán ez a cím a könyvnek. De valakit érdekel, pontosan megnézem a címét, meg az íróját is. Tehát olvastam jó részt a könyvből. Tehát nem véletlen van a Indiana Jones-ba, hogy kutatják a nácik a Fridládát. Hát tényleg csinálták. Hát a Longinus lándzsája, vagy ugye a századosnak lándzsája, ami átdöfik Jézus testét, azt is keresték, kutatták, mert az okkult erők tudták, hogy ezeknek szellemi, spirituális ereje van. Koncentrálódik valami démoni tevékenység, mert hát amikor Jézust elítélik, és azt mondják az emberek, gondoljatok vele, odáll egy gyilkos bűnöző, Barabás. Egy gyilkos bűnöző. És ott van a szent életű Jézus, akit össze van már törve, össze van verve, még akkor sem indul meg a szívük. Azzal ellen, aki semmi rosszat nem tett velük. Meggyógyította a betegeiket, enni adott nekik 5000-nek, 4000-nek, meg semmi vágyták, hogy hallják, mert jön az ünnep. És azt mondja a Biblia, hogy a fog csikorgatásával, gyűlölettől lihegve ordibálják, hogy Barabás éljen, ez meg pusztuljon. Ez a gonosz Pilátus érezte zavarba magát. Hogy mi van itt? Hát ott a Gabatán, azon a téren olyan erős démoni tevékenység volt, ami megnyilvánult ott, ami látható a Szentírásból. Tehát birodalmi struktúrák, és ez azért van így, mert a sátán a legnagyobb másoló. Utánoz. Isten majmolja. És azt mondja, hogy csináltad ezt, Istenem? Hogy teremtetted? Hogy működik az új teremtés? Hogy evangélizálnak ezek? Nem, Szincsák Tamás bizonyságot tesz, az meg megtér. És létrejön benne valami új. Ha, ez nagyon jó. Ez biztosan működne antimódon is. És így lett az Antikrisztus. Az ellenkezője. Előbb az ördög kiüresíti a szavakat, megfosztja el eredeti tartalmuktól, bizalmatlanságot támaszt a szavak eredeti tartalmát illetően az ember szívében, és az iránt, aki mondta azt, majd ellopva a szavakat új tartalommal tölti meg, és hogy azért, hogy egy új világot hozzon létre. Egy eltorzított világot a maga képére és hasonlatosságára a teremtő szó által. Gondoljátok végig, mondom, még bele fogom menni a következő találkozáson ebbe, hogy mennyire így van. Annyira durván manipulálják az embereket, és az emberek, mint a birkák, nem tudnak A és A között különbséget tenni, hogy ez A, de tök más jelent, az is A, az megint más jelent. Hát, mi van? Ki kivel van most? Mi az? Merre van a hány méter? Előről vagy hátulról? És akkor látjátok, ezt csinálja, hogy belép a teremtett világba, bemegy az édenkertbe, de hogy haltok meg. Kiüresíti. Ki szívja belőle a tartalmat. Hát üres szó, hát csak egy üres fenyegetés volt. Megfosztja a tartalmától a halál kifejezést. Hanem jól tudja az Isten, hogyha esztek belőle, olyanok lesztek, mint ő. Ti lesztek az Isten. Hát Isten képére hasonlóságára voltak teremtve. 8. Zsoltárban áthallás van az ember és Krisztus között, kevéssel tetted magadnál kisebbé. Döbbenetes. És akkor azt mondja, ugye, hogy olvastuk, hogy megváltozik az asszonynak az értékrendje. Létrejön benne valami új szemléletmód. A szavak által. Úgy látta, hogy most már jó volna enni a fáról. Jó lenne más csinálni, mint amit Isten igéje mond. És végül két igét, az egyik a János 8:44. Jézus vitába keveredik a vallásos zsidókkal. Nem minden zsidó volt vallásos, és nem minden farizeus volt gonosz. Judaizmus őrének is nevezik őket. De maga a farizeusi judaizmus az egy torz valami volt. Tehát az nem az eredeti kijelentésből táplálkozott. Ez az igazság. És hogy mennyire igaz, az Jézusnak a szavaiból látjuk, aki azt mondja ezeknek az embereknek, figyeljetek, ti atyátoktól, az ördögtől születtetek. Ti nem új teremtés vagytok, hanem hogy bennetek született, az ördög magja van bennetek. Az ördög elvetette a beszéd által a magod bennetek, és elkezdtetek úgy gondolkodni, mint ő. Félelmetes. Tehát ne haragudj, amikor most történik, ugye sajnos, egy szomorú eset, egyik lány beledöf egy kést a másikba. Nem is egyszer. Hát mi kell ahhoz, hogy valaki így oldjon meg konfliktust? Hogy a másik testi épségére tör egy késsel. Könyörülj rajta az Úr, hogy a megtérés szabadulás neki. Meg gyógyulást a másiknak, meg neki is megtérés, mert biztos neki is van. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki a valóságot így értelmezze? Hogy konfliktusom van, belé döfök egy kést. Meg is oldottuk. Te nem leszel, és akkor nekem se lesz bajom. Tényleg nem? És a lelkismeret fordulás? És a másik örökre veled marad? Ezt nem mondja el. Hát ezt elhallgatja. Miért? Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Látjátok, kívánál? Elkezdte azt kívánni, amit az ördög akart, hogy kívánjon. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban. Látjátok, hogy még a hamisság nem volt található benne. Visszacsatolunk az Ezékiel proféciához. Nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert ő az atya hazugságnak. Tehát ő találta ki ezt a rendszert, hogy teremtsünk világot a kiüresített és új tartalommal felruházott szó által. Bátorításként hangozzanak végül a felolvasott ige szakaszból a 6. és 7. és 8. versek, Efézus 5:6-8. Senki meg ne téves szentéteket, figyeljetek, üres beszédével. Látod? Hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mármint a sötétség cselekedeteiben, ahogy olvastuk, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Tudtok egy ámen mondani? Ámen.